Alapvetően ma a Biblia és a pénz viszonyáról lesz szó, és ugye feltetjük magunknak a kérdést, hogy miért is fontos téma ez. Nos, vagy hogy miért is kell ezzel foglalkozni. Alapvetően én nagyjából egy évvel ezelőtt ültem az egyik teológiai doktor barátommal, és elkezdtünk beszélgetni, vagyis hát idén végez a PhD-n, jövő héten, hogyha minden jól megy, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy én közgazdászként, ő pedig teológusként, hogy mit is jelent a Bibliában a pénz. Hogy feljött ez a téma, maga a gazdaság, maga a pénz, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ez mit is jelent. Nos, a végén arra jutottunk, hogy alapvetően a Biblia kétfajta értelme, vagy hogy alapvetően általánosságban a Bibliának megvan egy nagyon-nagyon exakt hozzáállásához az egész vagyon vagy pénzügyi dologhoz, viszont az embereknél főleg végletek ismerhetők, vagy figyelhetők meg. Az egyik véglet, aki azt hiszi, hogy alapvetően a pénz az ördögtől való, egy nagyon rossz dolog, és igazából arra szolgál, hogy korrumpálja, megröntse az embereket. A másik véglet pedig az úgynevezett prosperity gospel, nem tudom, hogy hallottatok-e már erről. Amerikában egy egész iparág épült sajnos fel arra, és főleg a protestáns bibliai értelmezésekre, hogy megfogták a Szentírást, és akkor ilyen televangelistáknak mondott prédikátorok elkezdtek arról beszélni, hogy ha nekik adjátok a pénzeteket, akkor az meg milyen jó lesz, mert nektek is több lesz belőle. Ez olyan jól sült el, hogy ezek a televangelisták ma már milliárdosok, magánrepülőgépekkel repülnek, viszont azok az emberek, akik ugye beléjük fektették a bizalmukat, a vagyonukat, azok hoppon maradtak. És akkor én ott a beszélgetés során ezzel a sráccal, lassan már ugye a teológia doktorával, mondtam, hogy de figyelj, tehát én közgazdász vagyok, egyébként Csápai Ádámnak hívnak, aki nem ismerne, Pozsonyban tanítok a Közgazdaságtudományi Egyetemen, és a pénzügy.sk-nál vagyok tanácsadó, és ő pedig ugye most doktorál a Pázmányon, és hogy akkor mivel nekünk megvan úgymond az előképzettség, akkor miért nem írjuk le, hogy mi is ez valójában, hogy az embereket ne lehessen manipulálni. Vagy azok a berögződések, amik egyébként nekem is megvoltak egészen kicsikoromtól kezdve, azok úgymond felülíródjanak, és máshogy tekintsünk magára a pénzre vagy a vagyonra a bibliai értelemben. Tehát úgymond írjuk le az igazságot. Ez volt a fő motivációja ennek az egésznek. De miért is van érdemes, miért is érdemes ezzel foglalkozni? Tehát foglalkozik-e egyáltalán a Biblia a vagyonosodással, pénzzel, gazdagodással? Fel is tehetjük úgy a kérdést, hogy lényeges-e a Bibliában a pénz? Mit gondoltok, mennyire? Van-e bárkinek tipp? Szó-szó? Nem tudom, tudtátok-e, de Jézus sokkal többet beszél a pénzről, mint a mennyről és a pokolról. Csak az Ószövetségben nagyjából 40 és 50 közé tehető azon idézetek száma, bocsánat, csak a bölcses, igen, tehát az egész Ószövetségben nagyjából 40 és 50 közé tehető azon idézetek száma, amelyek valamilyen formában vagy a pénzhez, vagy a vagyonhoz, vagy a vagyonszerzéshez kapcsolódnak. Úgyhogy alapvetően egy rettentő lényeges dologról beszélünk, és miért is lényeges? Tehát ugye a Biblia nem arra szolgál, hogy most nekünk egy ilyen pénzügyi tervet állítson össze. Alapvetően azért lényeges, mert az, hogy hogyan bánunk a pénzzel, és ezt egyébként Jézus is megmutatta több prédikációjában, nagy mértékben utal arra, hogy mi is van a szívünkben. Amikor kiskoromban jártam hittanra, és ahogy azt már az atya is említette, sajnos a hitoktatás úgy nagyjából 14-15 éves korunkban úgy megáll, hogyha mondjuk nem járunk kaptárba, akkor ilyen és hasonló idézetekkel, történetekkel találkoztam. Mint például, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Ismerős ez mindenki számára? Rendben van. És akkor nekünk ez anno úgy volt magyarázva, hogy mivel annak az embernek sok pénze volt, ezért ő nem tudta követni Jézust. És hogy a pénze volt az oka annak, hogy ő nem tudta követni Jézust, viszont itt nem sokára majd rátérünk, hogy nem. Hogyha megnézitek, hogyha elővesz valaki most egy 5 eurost a zsebéből, tehát ez az 5 eurost tud gondolkodni? Tud döntéseket hozni? Van bármilyen lelke, szelleme, akármi, ami átítatja? Nem. Ez csak egy eszköz. És akkor most egy picit előrefutok, a Biblia is pontosan így tekint a pénzre. Ebben az összefüggésben a gazdag szó a kulcs. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába, természetesen fordításoktól függően, de a gazdag, és ezt már nem az a Biblia, hanem a katolikus egyház társadalmi tanításának kompendiuma mondja ki, amit Székely János püspök úr, a keddi főelőadónk oly nagy lelkesedéssel ajánlott nekem tavaly, és hogyha ez nem történt volna meg, akkor már ezt nem olvasnátok. De igazából nagyon fontos kiemelni, hogy a gazdag ebben az összefüggésben az, aki a dolgokat, amelyeket birtokol, tehát a vagyont, aranyat, pénzt, stb. Többre tartja, mint Istent. És a történetben is ez volt a probléma. Ez az ember, aki mondjuk vagy örökölte, nem emlékszem, hogy vagy örökölte, vagy munkával, de összegyűjtötte a vagyonát, nem volt hajlandó lemondani erről a vagyonról a megváltó miatt. Tehát nem a vagyon volt a probléma, hanem a vagyonhoz való ragaszkodása, a vagyonhoz való viszonya. Viszont itt van egy másik idézet, amit ugye Szent Pál írt Timóteusnak címzett levelében. A pénzsóvárgás minden rossznak a gyökere. Itt már nem is absztraktál. Van, amelyik fordításban ezt kabzsiságnak lehetne nevezni, de alapvetően senki nem tanítja azt, hogy maga a pénz az egy rossz dolog lenne. Majd mindjárt rátérünk egyébként, hogy ez egy nagyon jó dolog, és az Ószövetségi Irodalom erre több helyen rámutat. A pénzsóvárgás minden rossznak a gyökere, itt a kulcs szó a pénzsóvárgáson, a kapzsiságon. Majd nem sokára rátérek egy kaptáros felmérésre, de gondolkodjatok el azon, hogy vajon miért volt az, hogy amikor a Albán József atya, a főelőadónk, József atya feltette azt a kérdést rögtön az első nap a papírra, hogy mi az az anyagi dolog, ami minket, ami számunkra a legnagyobb ár, ami szembe jön, ami megakadályozza, hogy az árral szemben ússzunk, akkor ott a második helyen valaki a pénzt írta. Nem hinném, hogy a pénz az a probléma, sokkal inkább a pénzhez való hozzáállásunk, akár mondjuk kapzsiság, akár mondjuk sóvárság. Na, és akkor, most, hogy már lényegében nagyjából bemutattam, hogy mi is a probléma, a hozzáállásunk, lássuk, hogy a Biblia valójában mit mond a pénzről, és ezt a katolikus egyház hogyan értelmezi. Ismét a társadalmi tanításának kompendiumából indulunk ki az egyháznak, és akkor ők leírják, hogy az Ószövetségben a gazdasági javakhoz és a gazdasághoz való kétféle hozzáállás létezik. Egyrészt az Ószövetség értékeli az anyagi javak meglétét. Tehát az Ószövetség számára nagyon is fontos, és a bős, tehát nagyon is fontos, hogy legyenek anyagi javak, hiszen a bőséget, de fontos nem az előbb bemutatott gazdagságot vagy luxust, Isten áldásaként tárgyalja. Ide van írva, hogy némelykor, én ezt úgy egészíteném ki, hogy szinte a legtöbb esetben. Tehát a vagyon önmagában alapvetően áldás, viszont, és itt a kulcsmondat, az anyagi javak és a gazdaság nem önmagukban, hanem csupán káros használatuk esetén kapnak elmarasztalást. Mit értünk káros használat alatt? A Bibliában lényegében a próféták könyvében szerepelt, hogy ez a káros használat alapvetően uzsora, a szegények kizsákmányolása, büntetőkamat beszedése, és a többi, és a többi. Tehát ezek a úgymond a régi dolgok. De lehetnek új dolgok is, amikre nem sokára mondok példát, hogy hogyan használhatjuk károsan a vagyonunkat, de természetesen utána minden problémára kell egy megoldást is ajánlani, úgyhogy azt is megtudjuk az előadás második részében. Eddig az Ószövetségről volt szó, viszont a katolikus egyház szintén azt vallja, hogy Jézus a magáinak tekinti az Ószövetség egész hagyományát, mind a gazdasági évak, mind a gazdagság, és természetesen a szegénység vonatkozásában is, és végérvényes értelmet és teljességet kölcsönöz nekik. Vagyis az Ószövetségből, az Új Szövetségbe történő átmenet során semmi nem változott. Az Új Szövetség is pontosan ugyanazt vallja, ugyanazt hirdeti úgymond a vagyonról, hogy ez alapvetően Isten áldása, az esetek többségében, viszont az emberi gyarlóság, az emberi hozzáállás miatt ez lehet egyfajta negatívum is. Akkor most két ilyen össze szeretném foglalni, esetleg a később érkezők számára, akik mondjuk ugye az elején nem voltak itt, hogy a pénz semleges. A Szentírás, illetve az egyház tanítása szerint semmilyen módon nem befolyásolja az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát maga az 5 eurós, ami a zsebedben van, ahogy már említettem, nem tud gondolkozni, nincs lelke, az csak egy tárgy. És az Istennel való kapcsolatot egyetlen egy dolog befolyásolja ahhoz, hogy te ehhez az 5 euróshoz hogy viszonyulsz. A pénzhez való viszony, és ez nagyon nagy mértékben negatívan befolyásolhatja ezt az említett kapcsolatot. Ennyit az abstrakcióról és a bevezetőről. Mit gondolnak a kaptárosok? Előbb már úgy említettem, hogy ugye a József atya készítette azt a felmérést. Rögtön az első nap, ismét akik picit később érkeztek, a kedvetekért mondom, hogy ugye az első napi felmérésben, amikor feltették azt a kérdést, hogy mi az ár, amivel szemben nekünk úsznunk kell, vagy mi az, ami leginkább meggátolja, hogy az árral szemben ússzunk, mi az az anyagi dolog, akkor az első helyen volt mi? Emlékszik-e még rá valaki? Közösségi média. Közösségi média, pontosan, és nagyon szorosan a második helyen a pénz. És ez a kettő egyébként összefügg, majd nem sokára rámutatok, hogy hogyan. Úgyhogy alapvetően, annak ellenére, hogy ezek több ezer éves tanok, amiket itt most felsoroltam, és több ezer éves teológiai levezetéssel tudunk róluk beszélni, ez a probléma pont olyan aktuális, mint bármikor eddig. És ti, a fiatalság, ahogy az atya mondja, az elit, nem, már is, hát én is kaptáros vagyok, de úgyhogy akkor mi úgy érezzük, hogy ez egy olyan dolog, ami minket gátol az Istennel való kapcsolatban. De vajon maga a dolog gátol, vagy az, ahogy hozzáállunk? Gátolhat minket esetleg a pénz hiánya? Tehát az, hogy mondjuk reggel fel kell kelnem, reggel 6-tól este 10-ig XY órát robotolok, mert egyszerűen nincs meg, egyszerűen nem adja ki az egész, és akkor nem marad az időm az Istenre, a családomra, a szeretteimre, vagy a hobbiaimra? Vagy gátolhat a pénz vonzása? Tehát nem azért csinálom ezeket a dolgokat, nem azért robotolok reggel 6-tól este 10-ig, mert szükségem van rá, hanem egyszerűen már többet akarok, és többet, és látom azt, hogy gyűlnek a számlák, vagyis gyűlik a számlámon a pénz, látom azt, hogy egyre jobb autón van, vagy látom azt, hogy akár csak szintén nő a fizetésem, és akkor ez nekem egy olyan fajta motivációt ad, ami miatt hajlandó vagyok elfeledkezni másokról, vagy akár mondjuk a Jóistenről is az életemben. Tehát szerintem, amikor valaki odaírta azt, hogy az egyik legnagyobb gátoló faktor a pénz, akkor nem magára arra az 5 eurósra gondolt, hogy így felteszi, és hoppá, nem látom Isten tőle, hanem azokra a dolgokra, amiket a pénzért hajlandóak vagyunk megtenni, vagy meg kell tennünk. Illetve természetesen nem beszélve arról, és akkor itt most mondok egy történetet, nem beszélve arról, hogy akár még erkölcstelenségek áldozata is lehetünk azáltal, hogyha anyagilag nem vagyunk biztonságban. Volt egy, hát nem azt mondom, hogy valamilyen szinten kolléga, nem mondhatom el, hogy milyen szinten, mert akkor lehet, hogy esetleg vannak itt ismerősei, mert ugye a többségünk az ugye felvidékről van, sőt szerintem a teremben lévők közül mindenki, ugye? Van itt valaki Magyarországról? Nem? No. És akkor ő mondta, hogy ő a közszférában dolgozott, projektekkel. És ezeket a projekteket tudni kell, hogy nem mindig ellenőrizték olyan szigorúan, és valakinek kedve támadt ahhoz, hogy nagyon gyorsan nagyon sok pénzt keressem. És akkor elment ezután a kolléga után, hát kolléga, ismerős után nevezzük így, talán ez a jobb szó, elment ezután az ismerős után, hogy figyeld, írd ki ezt a projektet, nem valósul meg, felvesszük a pénzt, te is kapsz belőle x ezer eurót, ő is kapsz belőle x ezer eurót, mindenki boldog, senki nem fogja ellenőrizni. És a kolléga azt mondta, hogy nem. És akkor a következő már nem kérés volt, vagy nem motiváció, hanem azt mondták neki, hogy ha nem írod alá azt a papírt, akkor holnaptól ki vagy rúgva. És nem írta alá a papírt, mégpedig azért nem írta alá, mert anyagilag állt olyan stabil helyen, hogy megengedhette magának, hogy mondjuk 3-4-5-6 hónapig ne dolgozzon, mert volt megfelelő tartaléka, lényegében applikálta azokat a principumokat, amiket most én akarok nektek tanítani. Tehát ez is a pénz hiánya vezethet akár mondjuk, vagy mondjuk az anyagi biztonság hiánya, akkor fogalmazzunk így, vezethet akár mondjuk erkölcstelen cselekedetekhez is, még akkor is, hogyha ebbe a szituációba bele vagyunk kényszerítve. Sokkal nehezebb nemet mondani úgy, hogy hitelek vannak a nyakunkon, családot kell eltartanunk, és lényegében üressággel esnénk a földre, mint úgy, hogyha stabilan be vagyunk biztosítva. Oké, de akkor hogyan válhat a pénz átokból? Tehát ebből, hogy akár mondjuk nincs időm a szeretteimre foglalkozni, túlhajtom magam, egészségügyi problémáim lesznek, stb. Áldással. Hiszen, ahogy előbb láttuk, az Ószövetségben a vagyont, a bőséget, minek nevezik, valaki mondja ki, vagy mire utal rá vele az Ószövetség, mi az? Isten áldása. Istentől kapott áldás. Pontosan. Tehát hogyan válhat a pénz átokból áldással? Úgy, hogyha a pénz az életünknek nem a célja lesz, tehát nem az lesz a cél, hogy felkelek holnap reggel, és csak azért megyek be dolgozni, hogy utána holnap reggel is be tudjak menni dolgozni, hogy utána ne halljak éhen, stb. Hanem eszköze, ami többek között lehetőséget ad a következő dolgokra, de ide mindenki helyettesítse be a magáét, ami miatt akár mondjuk pénzt szeretne keresni. Lehetőséget ad arra, hogy beosztjuk a saját időnket. Nekem nagyon sok ismerősöm van, aki például el szeretne végezni a teológiát. Közelebb akar kerülni a Jóistenhez, de egyszerűen nincs ideje, mert ahogy már említettem, reggeltől estéig dolgoznia kell. De nem feltétlenül azért, mert olyan rosszul keresne. Hanem azért, mert egyszerűen nem tud olyan módon gazdálkodni a pénzzel, ahogy az illik. Kaphatunk minőségi oktatást általa, akár mondjuk a gyermekeinknek. teremthet kényelmesebb életkörülményeket. Itt most lenne felétek egy kérdésem. Ki az, aki 2 évvel ezelőtt volt kaptárban? Azon a híres, hírhet balatoni helyszínen. Oké. Hogyha? Mert itt gyakran mondják, hogy hát, ah, de kényelem meg minden, hogy ez mennyire izé, hogy mennyire felszínes, vagy mennyire ilyen dolog. Hogyha végtelen mennyiségű pénzetek lenne, tehát nem számítana a pénz, akkor hova mennétek szívesebben kaptárba? Oda, vagy ide? Szerintem ez egy kifejezetten egyértelmű válasz. Tehát alapvetően a kényelmesebb életkörülmények igenis fontosak, hogyha megengedhetjük őket magunknak, és mindjárt rájárunk arra, hogy ugyanis engedhetnénk meg magunknak. Aztán ugye ott van ugyebár mondjuk a jobb egészségügyi ellátás. Megint csak mondok egy személyes példát. Akartam intézni valamilyen orvos rutin kivizsgálás volt. Még csak nem is az, hogy ilyen nehéz, vagy ilyen komoly probléma. Rutin kivizsgálás, és akkor próbáltam intézni rendesen a hivatalos úton, hogy akkor elmegyek a körzeti orvoshoz, és kiírok magamnak valamit. Oké, 3 hónap múlva kaptam időpontot. Mondta nekem, hogy ez így nem jó, és akkor felhívtam ugyanazt a dokit, hogy jó, oké, de hogy így nem lehetne hamarosan megoldani, nem lehetne valahogy ezt így elrendezni. És mondtam, hogy akár fizetek is. 3 napon belül ott voltam az orvosnál. Sajnos így működik a szlovák egészségügyi rendszer, és mivel ugye felvidékiek vagytok, tehát erről nektek nem kell sokat beszélni. Vagyis hát remélem, hogy még olyan sokat nem láttatok belőle azért, de sajnos így működik. Na és ami fontos, az a jótékonykodás. Ugye ismeritek azt a történetet, amikor Jézus lényegében az idős asszonyról beszél, aki az utolsó garasát is odaadja a templom számára. Ugye? Na. Tehát visszautalva a kompendiumra, ugye az egyház tanítására, az is azt tanítja, hogy alapvetően magának, a gazdagságnak, a vagyonnak egyfajta társadalmi célt kell szolgálnia. Ez ebben a környezetben, ebben a kontextusban, ebben a jézusi történetben nagyon jól be is mutatkozik, hiszen odaadja a templomnak, amiből aztán tudnak evangelizálni, tudnak kórházakat finanszírozni, álvonókat, stb. Tehát magyarul társadalmi célú dolgokat tudnak ellátni. Igenem, itt a hangsúly azon van ugye, hogy még az utolsót is. Viszont, hogyha valaki belegondol, és mondjuk jól gazdálkodik a pénzével, akkor lehet, hogy nem csak 2 garast fog tudni jótékony célra adni, hanem akár mondjuk 200-at, vagy 2000-et, vagy 20 000-et, vagy mit tudom én. Tehát alapvetően, és egyébként ezt nem írtam bele, ugye a beszélgetés elején említettem, hogy ebből készül egy tanulmány, tehát abban a tanulmányban nagyon szépen le van írva, hogy alapvetően lényegében a vagyon birtoklásának és megszerzésének a célja az, hogy ez valamilyen szinten visszamenjen a társadalomba. És igen, tudunk mi is akár mondjuk a saját 2 kezünkkel önkénteskedni, mint ahogy nagyon hálás vagyok például a Gézáiknak, hogy összeállították ezt az egészet, tehát köszönöm szépen, hogy én nekem lehetőséget adnak arra, hogy én ezt megcsináljam. De valaki máshogy tud támogatni, mert például nincs rajta ideje, és akkor ő neki pedig kint van azon a táblán, hogy például anyagilag támogatta ezt a kaptárt, vagy hasonló. Tehát nagyon fontos az is, hogy jótékonykodni is tudunk, de azt csak akkor tudunk, hogyha van miből. Viszont van egy nagyon fontos dolog, amit rögtön az elején szeretnék szögezni. Mikor valaki ilyen pénzügyi előadásokról beszél, és ez hatványozottan igaz az úgynevezett prosperity gospelekre, akkor a pénzt azt úgy állítják be, hogy az megold minden problémát. Tehát legyen pénzed, és akkor boldog családod lesz. Legyen pénzed, és akkor jó párkapcsolatod. Legyen pénzed, és akkor egészséges lesz, stb. Leszeretném szögezni, hogy nem. Mert hogyha pénztől várunk megváltást, akkor ugyanúgy elkövetjük azt a hibát, mint ahogy az elején elkövette az a gazdag ember, hogy lényegében a végső bizalmunkat nem Istenbe fektetjük, hanem az anyagiakba. Viszont a pénz nagyon jó egyetlen egy dologra, az anyagi gondjainkat legalább megoldja. Tehát, hogyha nekem azért nincs időm a családomra, mert annyit dolgozok, akkor én nekem, hogyha lesz pénzem, akkor analogikusan lehet, hogy több időm lesz rá. Viszont, hogyha azért nincs időm a családomra, mert esténként leülök a tévé elé, és ahelyett, hogy mondjuk játszok a gyerekeimmel, vagy ilyen hasonló dolgokat, akkor azt a pénzt sem fogja megoldani. Úgyhogy én alapvetően szeretném hangsúlyozni, hogy amiről most lesz szó, vagy amit most ez az előadás érint, azok alapvetően az anyagi problémák. És akkor itt jön 2 argumens, amit általában kapni szoktam, hogyha járok elég gyakran előadni. És akkor általában kapni szoktam, hogy oké, de nem lehet mindenki milliómos. Tehát akkor miért beszélünk a pénzről, hogyha nem milliómosok ülnek itt? Hát nem tudom, lehet, hogy igen. De alapvetően, hogy nem mindenki az. Szerintem ez a lehető legjobb kiindulási pozíció. Nekem, ugye én dolgozom tanácsadóként is, és akkor vannak ügyfeleim, olyanok, akik mondjuk keresnek nagyjából 1000-1200 euró körül, akár még alatta, meg vannak olyanok is, akik mondjuk 5000-től felé, havonta. Hát én az utóbbi csoportra nem cserélnék. Megmondom őszintén, igazából nekem személyes tapasztalataim szerint azok, akiknek alapvetően alacsonyabb bevételük van, sokkal jobbak abban, hogy vagyont építsenek, mint azok, akiknek magasabb. És majd nem sokára látni fogjátok egyébként gyakorlati példákon, hogy miért. Úgyhogy nem kell milliómosnak lenni ahhoz, hogy bárki is értsen a pénzhez, nem kell milliómosnak lenni ahhoz, hogy akár mondjuk bibliai értelemben tudjunk gazdálkodni a pénzzel. És a példáim is alapvetően arról szólnak, hogy valaki keres egy átlagos keresetet. Na most megint kérdés, nem tudom ki az, aki jó matekból vagy szereti a matekot. Oké. Nagyjából az átlag kereset Szlovákiában havonta ilyen 1100 euró. Most itt mindenki meghökken, de én vagyok a rossz hírhozó. Nagyjából ilyen, hogyha végignézek a termen, ilyen 18 és 25 az közötti korosztály ül itt, ugye? Na, ti nagyjából ilyen 45-46 évet fogtok dolgozni a nyugdíjrendszer jelenlegi állása szerint, és ez csak növekszik. Bocs, ez a valóság. Ez alatt a 45-46 év alatt nagyjából mennyi pénz megy keresztül a kezeteken, hogyha csak átlagbért kerestek és egy centtel se többet? Na, úgyhogy 1100 euró nagyjából a netto átlagbért, tehát 1100 eurót kaptok számlára. Ez havi. Tehát akkor 12-szer 44-44. Mennyi? Kerekítsük fel egy picit 6-ra. Tehát nem kell ahhoz milliómosnak lenni, hogy több százezer eurós összegekkel dobálózzunk. Ehhez képest, hogyha megnézzük, hogy egy átlagembernek egy ledolgozott karrier után mennyi van a számláján, akkor tippeljetek, hogy mennyi van. Sokkal kisebb lesz. Mennyi? Közel van, egy picit még törd lejjebb. Nagyjából ilyen 14. 15-14. Tehát a 600 volt, és abból nincs semmi. És igazából, tehát itt alapvetően nem az a probléma, hogy valakinek mondjuk alacsony a bevétele, vagy hogy nem milliómos, hanem az, hogy sajnos minket az iskola rendszer nem készít fel, úgymond akár a pénzügyi életre, nem tanít nekünk úgymond pénzügyi tudatosságot. Csak hogy, mivel mi ugye bibliai kontextusban beszélünk, és a tanulmány bibliai kontextusban íródik, ezért, és mivel az nagy alapja a pénzügyi, mivel nagy alapja a bölcsességi irodalom, ezért így a szerzőtársammal elnevezzük pénzügyi bölcsességnek, ez technikailag ugyanaz, mert igazából azokból a bibliai történetekből, amiket már eddig mutattam és mutatni fogok, a modern elvek teljes mértékben levezethetők. Tehát ez a 2500 éves tudás pont ugyanúgy applikálható napjainkban, mint volt 2500 évvel ezelőtt, csak ugye már nem sékellel mérünk, hanem mondjuk euróban. És van egy másik ilyen gyakran hangoztatott érv, hogy minek foglalkozzak én ezzel, hiszen a Jóisten gondoskodik róla. Most akkor, hogyha felteszem nektek a kérdést, milyen gyakran lapozzátok a Bibliát, nem kell válaszolni magatokban. Tegye fel az a kezét, aki már legalább egyszer nyitotta ki azért a Bibliát, mert szeretett volna akár mondjuk az anyagi életében sikeresebb lenni, akár mondjuk bármilyen vagyonjellegű kérdésre választ kapni. Pedig minden válasz benne van. És az Isten gondoskodik rólam, azt nem úgy kell értelmezni, hogy akkor most így jön a főnök és beállít a zsák pénzzel, hogy így megszorultam, és akkor tessék. Vagy mondok egy még jobb példát, nem tudom, ismertek-e Mike Schmidt atyát, nagyon jó ilyen prédikációi vannak, egész jó előadásokat tart, angol. Géza biztos ismeri, ugye? Igen, igen. Na, és akkor ő mondta ezt a nagyon jó példát, hogyha mész a strádán, akkor az, hogy hiszel abban, hogy Isten gondoskodik rólad, nem azt jelenti, hogy elengeded a kormányt. És nem azt mondod, hogy Jézus, te vezetsz. Hanem a Jóisten mindig megadja a lehetőséget, megadja azt a tudást, megadja azokat a jeleket az életünkben, amelyek nekünk megmondják, hogy merre kéne elindulni, viszont a mi döntésünk az az, hogy rálépünk arra. Lehet ez a jel például az a fajta tudás, amit most ma hazavisztek. És akkor térjünk rá, hogy mi is ez a pénzügyi bölcsesség. Bárkinek van-e bármilyen kérdése az eddig elhangzottakkal kapcsolatban? Rendben van. Ez egyfajta teológiai bevezető volt. És akkor most jön néhány gyakorlati tipp, amit úgy hasznosítani tudtok, akár mondjuk a magánélet, hát főleg ugye a magánéletetekben, a saját életetekben, amire majd érdemes odafigyelni. Ki az, aki jelenleg középiskolás? 1, 2, 3, 4. Egyetemista? Oké, nagy többség, dolgozó? Hát akkor így nagyjából az egyetemisták és a dolgozók közül oszlik meg. Jól van, tehát számotokra fiatal pályakezdőként, vagy akár még tanulóként is, ezek pedig különlegesen fontosak és különlegesen érdekesek lehetnek. Tehát akkor alapvetően a pénzügyi bölcsességet feloszthatjuk 4 nagy kategóriára. Megtakarításokkal kezdjük, mert mindenkit az érdekel, hogyha van 1 euróm, akkor hogy csinálhatok belőle 2 munkanélkül. Tehát úgy igazából ez lesz az, spoiler alert, főleg se, hogy nyilván vannak rá bizonyos módszerek, viszont ha valami túl szép, akkor azt ne higgyétek. Tehát ha valami túl szép, hogy igaz legyen, általában nem igaz, azt viszont meg tudom nektek mutatni, hogy türelmesen, megfelelő tudással és megfelelő munkával azért mégiscsak összejöhet az 1 euróból a 2, akár mondjuk munkanélkül. És itt észrevettétek, hogy azt mondtam, hogy megfelelő munkával, munkanélkül, mindjárt meglátjátok, hogy miért így mondtam az egészet. Utána rátérünk a nyugdíjra, megint csak szerintem az átlag életkor ilyen 22-23 év, tehát a legutolsó dolog, ami eszetekbe jut, az, hogy a nyugdíjra kéne gondolnotok. Én sem gondoltam arra 23 évesen, most sem nagyon gondolkozok rajta, mert igazából fogalmam sincs, hogy lesz-e még. Valószínűleg egyébként igen, másrészt pedig, hogy mekkora lesz, vagy hogy hogyan lesz. Nem tudom, követitek-e híreket, de egyébként kormányunk most nagyon-nagyon szeretne hozzányúlni ahhoz a 17 milliárd euróhoz, amit a megtakarítók ugye a nyugdíjukra összespóroltak. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Erre is majd kitérek nem sokára. A harmadik a hitelek. Hogyha valakinek pénzügyi gondjai vannak, akkor az esetek 99%-ában ahhoz vezethető vissza, hogy egyszer meglátott egy PlayStation-t és felvett rá egy hitelt. Ez most egy kicsit sarkítás, de alapvetően a koncepció az ez. Mindig kicsi dolgokkal kezdődik, aztán mint a hógolyó effektus egyre inkább bedurvul. Itt is majd mutatok példát arra, hogy milyen egy jó hitel, milyen egy rossz hitel. De ezek már napjainkban lévő példák lesznek, tehát nem azt fogom magyarázni, hogy Jeremiás mérte a mit tudom én mit, mondjatok egy bibliai példát, helyettesítsétek be. Az utolsó pedig a kockázatkezelés, vagy más néven biztosítások. Erre majd szintén rátérünk, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit nem, és hogyan. Tehát akkor kezdjük a megtakarításokkal és befektetésekkel. És nem véletlenül ezt a két szót használtam, ugyanis, hogyha megnézzük a példabeszédeket, utalva az ószövetségi irodalomra, ami elhangzott, akkor azzal kezdő, hogy menjél a hangyához, teresd, nézd meg útjait és légy bölcs. Hát igazából, hogyha tovább visszük ezt az idézetet, csak nem akartam az egészet beborítani vele, akkor ez az egész arra jutott ki, hogy a hangya, amikor jó idő van, tehát akkor így lényegében nyaranta dolgozik, megtakarít, összeszedi a termést, összeszedi az élelmet, és akkor télen abból él. Ismeritek a hangya és a tücsök meséjét, nem? Technikailag ugyanez, csak ennek van egy bibliai verziója is. Oké, csak hogyha mi félretesszük a pénzünket, akkor azzal lehetnek problémák. Ugyanis volt egy nagyon jó... Lényegében nagyon sokat tanultam egy embertől, református, teológus és pénzügyes. Tehát ő lényegében én meg a barátom egy személyben. Tehát így kettőnket összekapcsoltak, és akkor ő mondta, hogy mindenki a javadat akarja, de ne add oda neki. Leesett. Jó. Tehát ez a baj a puszta megtakarításokkal is, majd mindjárt meglátjuk, hogy egy elég nagy veszély fenyegeti ezeket, hogyha nem figyelünk oda. És ezért nagyon fontos a talentumok példázata, amiről egyébként Jézus is beszél Máté evangéliumában. Megint van ez a történet. Ugye Jézus szétosztotta a talentumot a 3 szolga között, és akkor megforgatták, de volt, aki elásta. És akkor lényegében ebből a kontextusból rá is lehet vezetni, hogy akinek van, annak még adatik, ugye, és akinek nincs, attól még az is elvétetik. Na, ezt is mindjárt megmutatom, hogy miért és hogyan. Tehát akkor tudjuk, hogy meg kell takarítanunk, viszont nem áshatjuk el. Nem lehet elásni, mert akkor igazából az a pénz úgy elvész. Úgynevezett elinflálódik. Nem tudom, hallottatok-e már az inflációról? Mint fogalomról? Tapasztaltátok-e már? Boltban nagyon. Van esetleg valakinek valami jó példája arra, hogy mi a többiek számára, hogy hogyan is magyaráznátok el az inflációt? Egy egyszerű példával. Jó, nem kell beszélni, oké. Én alapvetően mindenkinek úgy szoktam magyarázni, hogy ma van 1 eurót, és bemész a boltba, akkor azon veszel 1 liter tejet. Megfogod azt az 1 eurót, kiesed a lyukat, elásod, betemeted, meg is öntözöd, rátapogatsz, stb. És utána 10 év múlva kiásod, és bemész a boltba ugyanazzal az 1 euróssal. Jó, kicsit koszos, meg lehet, hogy nem is mindenhol veszik át, de lényegében azért még az értékét megőrizte, nem. Mert ugyanazért az 1 eurósért a boltban már csak 0,5 liter tejet kapsz. Ez az infláció. Vagy az inflációnak ugye van a másik formája, amikor megveszed a hatalmazacskó chipset, kinyitod, és csak az aljában van. Mikor én voltam gyerek, akkor még a feléig volt. Úgyhogy ez is például. Na és akkor mit csináljunk, vagy hogyan gazdálkodjunk azzal a vagyonnal, amink van? Tehát itt mindenkinek van bankszámlája? Nem kell, ha az elérhetőség, csak mondjatok, hogy van-e vannak. Oké. Tehát akkor itt mindenkinek van bankszámlája, akkor az első dolog, hogy ugye nem mindenki dolgozó, akkor így fogom mondani, hogy mindenkinek van valamilyen szintű bevétele, vagy munkából, vagy a brigádból, vagy a szüleik adnak zseppénzt, vagy valami hasonló. Képzeljétek el három vödröt, mert ebből a bevételből kell gazdálkodnatok. És akkor hogyan gazdálkodtok vele? Ez itt a kérdés. Képzeljétek el ezeket a bogyókat, mondjuk ezek azok az 1 eurósok, meg hát a pénz, 10 euró, mit tudom én, mennyit kaptok, mennyit kerestek, az mindenkinek a magán, ugye? Ezek úgy belemennek szépen egy ilyen vödörbe. Legyen ez a vödör mondjuk a bankszámlátok. Az esetek 99%-ában ez így van, nem? Tehát, hogyha kaptok valami pénzt, akkor szülők általában cashbe adják, vagy utalják. Fizetés az szinte már mindig bankszámlára megy, legtöbbször. Úgyhogy van egy hely, ahol ezt a pénzt megkapjátok, buksza, bankszámla, stb. És ez a pénz itt van, csak ugye ez pont az az analógia, hogy elássátok a homokba, hogyha csak ott hagyjátok. Nagyon keményen dolgoztok ezért a pénzért, a pénz pedig nagyon keményen dolgozik azon, hogy egyre kevesebb legyen belőle, miközben ott van a számlán. Ugye alapvetően ez probléma, ezért én mindenkinek azt szoktam mondani, meg igazából a szakirodalom, nekem most az egyik diákom bakalármunkát ír nálam, és akkor azon dolgozunk, hogy lényegében egy ilyen pénzügyi felmérést végzünk egyetemisták körében, és alapvetően ezeknek a pénzügyi felméréseknek a csúcsa az az OECD. OECD mond valamit nektek? Ez egy ilyen nemzetközi gazdasági törömörülés, lényegében a fejlett országoknak egy ilyen gazdasági fóruma, ahol egyeztetik a ahol a gazdasági diplomaták egyeztetnek, nagyon leegyszerűsítve, Párizsban székel. És akkor ők adnak ki ilyen irányelveket, na és akkor ezek alapján, az irányelvek alapján, az OECD-s irányelvek alapján lényegében egy havi az a bevétel, aminek ott kell lennie a bankszámlán, miért? Erről még az autód, akkor holnap azt ki kell fizetni. Meglátod a suliba benne a sneakerset a benzinkúton, akkor azt ki kell fizetni, stb. Tehát ezt úgy ilyenvezett forgatőkének hívják, amit hogyha forgatunk, akkor mivel egy havi összeg van ott, az annyira nem fáj, hogyha elinflálódik, mert abból úgyis ma veszed meg a tejet, tehát nem vársz el 10 évig. Úgyhogy ez alapvetően nem probléma. Viszont, hogyha többet tartanánk itt, akkor az már eléggé komolyan azok alatt, az évek alatt itt állna. Most képzeljétek el egy, mondok egy példát, ez talán még jobban megfogható. Van 10 000 euró a bankszámlán. Kinkes erős munkával valaki ezt összespórolja évek, évtizedek alatt. És ott ül a bankszámládon, és nem csinálsz fel semmit 10 évig, akkor ez a pénz lényegében az alatt a 10 év alatt az értékének a harmadát elveszti. Ilyen 6,5-et ér, mire odaértek, hogy elköltsétek. Sokkal nehezebben vesznek be a lakást, autót, stb. Erre találták ki a középső vödröt. Na most a középső vödör az már valami olyasmi, ami kamatozik. Tehát, de még mindig úgy kamatozik, hogy ilyen stabilan. Tehát ilyen 3-4%-os kamatot csinál évente. Nagyobbaknak ne dőljetek be. Tehát nem véletlenül mondtam számot. Mondok egy példát. Nem kliens volt, de volt egy bácsi. Tehát egy ilyen 65 éves, nagyjából ilyen, tehát szinte valamilyen statisztika fölélőtt, nagyjából ilyen 20-25 ezer eurója volt összespórolva. És ugye gyakran halljuk azt, hogy a közösségi média az veszélyt jelent a fiatalokra, mert hogy beszippantja őket. A közösségi média a legnagyobb veszélyt sajnos a nyugdíjasokra jelenti, vagy az idősekre. És ez például ennél a bácsinál is beigazolódott, mert oké, vannak olyan izék, hogy vannak olyan csoportok, hogy küldöm a pénzenergiát, meg oszd meg ezt a bejegyzést, és akkor holnapra a kakasod többet tojik, vagyis tyúkot többet tojik, stb. Ez nem egy nagy probléma. Viszont sajnos vannak olyan csalások, amik ezektől az ártatlan emberektől akarják kihúzni a nehezen összespórolt pénzüket. De ez a bácsi is beszállt ilyenbe, és 25 ezer euró volt nincs. Bement a rendőrségre, hogyha ellopták a pénzemet, és akkor a rendőrök azt mondták neki, hogy jó, nem maga az első. Ezekkel még csak nem is nagyon tudnak mit csinálni, nem is nagyon tudnak utána menni ezeknek az online lopásoknak. Úgyhogy nagyjából a középső vödör, tehát az az, ahol úgy teltitek félre a pénzeteket, mondjuk egy ilyen 3-6 havi vésztartalékot, mindig kell, hogy legyen tartalékotok, 3-6 havi vésztartalékot, hogy az nagyjából kamatozzon is. És majd a nagy vödörre rátérünk. Tehát egy középső vödör az nagyjából így néz ki. Tehát nincsenek benne nagy kilengések, nincsenek benne nagy ugrások, tehát nézzétek meg egy nagyjából egy ilyen 10-15 év alatt azért nagyjából az a pénz meg másfélszereződik, stb. Megduplázódik. 2,5-szereződik. Úgyhogy alapvetően hogyha bárki nektek ennél nagyobbat kínál, és azt mondja, és nagyon, ez egy kulcs, azt mondja, hogy kockázatmentes, tuti biznisz, akkor ne hallgassatok rá. Tehát most gondolkodjatok egy kicsit logikusan, hogyha én tudok, tehát hogyha ti tudtok egy tuti bizniszről, ami teljes mértékben kockázatmentes, és 2 év alatt megduplázza a pénzeteket, akkor elmondjátok mindenkinek, hogy mindenki kihasználja, és ti kimaradjatok belőle, vagy pedig megcsináljátok ti. Egyértelmű. Úgyhogy erre mindenképp érdemes odafigyelni, nagyjából egy középső vödörnek így kell kinéznie. És akkor térjünk rá a nagy vödörre, mert ez szokott mindenkit érdekelni a legjobban. Valaki utánam jön, és akkor Ádám, hogy leszek gazdag? Hát mondom, dolgoz. De nem, tehát poént félretéve. Alapvetően vannak olyan befektetési formák a piacon, amik egyébként tényleg tudnak termelni. Tehát ilyen 8-10% évente. Nem hangzik soknak, de oké. Tanultatok-e már arról, ugye kevesen szeretik a matekot, tanultatok-e már a kamatos kamatról? Pontosan. Mennyi idő kell ahhoz, hogy megduplázd a pénzedet, hogyha évente 10%-ot kamatozik? Kérdés az éterbe. Mennyi? 5-öt hallottam, nem azt mondtad? 5-6. Nagyon közel 7 év. Tehát, hogyha egy idézőjeles kicsi kamatot kapsz rá, tehát ilyen 10%-ot, akkor 7 év alatt duplázod a pénzedet. És ez már az, amikor a pénz dolgozik értünk. Na most, képzeljétek el, diákszámlája gondolom a többségeteknek van, vagy akinek nincs, akkor remélem, ha nem fizettek a bankszámláért, hogyha igen, akkor szóljatok és megoldjuk. De alapvetően a legtöbb ember, amikor egy akármilyen kicsi félretett pénze is van, bemegy a bankba, és akkor, hogy mihez kezdjünk vele. Tehát a bankos néni az első, akihez bemegyünk, és akkor megkérdezzük, hogy mit csináljunk a pénzünkkel. Gondolom, ti is jártatok már bankban, feltételezem. És akkor bementetek, és akkor így, hú, de milyen, elétek raktak ilyen nagyon spéci grafikonokat, hogy milyen jó, stb. Tedd ide a pénzedet, mert megduplázódik, és még ingyen sört is kapsz belőle örökre. No. Alapvetően, hogyha én meglátnék egy ilyen grafikont, és teljesen laikus lennék, akkor azt mondom, hogy shut up and take my money. Egész szépen néz ki, megy felfelé, viszont nagyon sok olyan dolog van, amit nektek nem mondanak el. Kezdjük például ezzel. Ez egy úgynevezett dinamikus portfólió, most nem megyünk bele, meg nem is lényeges, tehát ez egy ilyen bevezetési előadás. A dinamikus portfólió nagyjából ilyen 6-8%-ot kell, hogy kamatozzon évente. Hogyha én eléd rakom ezt a grafot, esély nincs rá, hogy megmond, hogy mennyit kamatozik évente. De látod, hogy azért, hát másfél szereződött a pénzem, hogy ez milyen kire. Jó, oké, elején esett, de hát ez kit érdekel, már régóta megy. 2,5% kamattal. És ez az egyik leggyakrabban értékesített font Szlovákiában. Megyek tovább, megint csak, mindenki a javadat akarja, ne add oda neki. Itt az alsó hármat azt most ignoráljuk, ezeket nem tudtam leszedni a grafról, de alapvetően most számunkra ez a lényegében 4-5 ábra, tehát igen, ez, öt vonal, ez az 5 vonal a lényeg. 4-et láttok, mert az egyik az pont ugyanolyan, mint a másik. Ez a lényeg. Miért? Látjátok, hogyha mondjuk, megint csak ott ültök a bankban, és akkor a bankos hölgy elétek teszi a ABCD lehetőséget. Rányomtok az A-ra, rányomtok a B-re, rányomtok a C-re, D-re, E-re, ott van, hogy global equity, meg mit tudom én, ilyen fancy fogalmak. Zárójelben, a pénzügyi szakma rendkívül szereti ezeket a bonyolult fogalmakat. Miért? A bonyolultság mögött mit lehet elrejteni? Pontosan. Úgyhogy. Mind az 5 stratégia papíron ugyanazt csinálja. És van közöttük 16 000 euró különbség. Miért? Alapvetően ennek több oka is lehet, de én most egyre szeretném felhívni a figyelmet, na jó, kettőre, az egyik az, hogy lehet, hogy a kezelője szerencsétlen, tehát így nem tudja befektetni azt a pénzt. Ez alapvetően egyébként nagyon-nagyon kevésszer fordul elő. Tehát azért manapság már olyan vizsgákon, meg olyan licenciókon kell átmennie, akár tehát valakinek, aki mondjuk pénzügyel foglalkozik, hogy már mint ilyesfajta pénzügyi portfóliókat gyárt, például az egyik diákommal most építünk ilyen machine learninges portfóliókat, hogy lényegében fogjuk a történelmi adatokat, és akkor azok alapján próbálunk összeállítani egy portfóliót gépi tanulási módszerek segítségével. Igen, ez most nagyon sok kínai fogalom egy mondatban, de alapvetően arról van szó, hogy én próbálok csinálni valamit, ami által a pénzemet jobban tudom befektetni nagyobb haszonnal. Na most, hogyha én ezt kommercializálni, tehát kereskedni akarnék ezzel a portfólióval, ki akarnám vezetni a piacra, akkor nekem olyan licencióknak kéne megfelelni, ami alsó hangon több 10-20 000 euró. Tehát ilyeneket azért akármilyen hülye nem csinálhat. A másik, tehát alapvetően itt nem azzal van a baj, hogy nincs hozzáértés, hanem az úgynevezett illetékekkel. Megint csak bementek a bankba, szeretem a bankot, bementek a bankba, és akkor ugye elétek teszik azt az ABCD fondot, fogalmatok sincs, hogy melyik az, és azt mondják, hogy még ingyen is van. Adjátok oda, nem kell semmit fizetni, mi megdolgozunk. De most tényleg, tehát így nem kell, hogyha nem akarjátok, nem kell, de valakinek már volt bármilyen ilyen tapasztalat, hogy bankban kínáltak neki valamilyen fondot, vagy spórolás, vagy valami ilyesmit. Igen, volt fent pár kéz, bólogatnak. Na, tehát akkor el tudjátok képzelni, hogy működik ez az egész. Bementek, és akkor azt mondják neki, hogy ez ingyen van. És nézd meg, hogy milyen jól hozzátok ide az összes pénzeteket. Viszont itt most szerintem ez egy nagy probléma, mert ugye hátulról nem látjátok ezeket a számokat. Vagy látjátok? Amik itt vannak. Ez egy 7-es, ez pedig egy 5-ös. Nem? Nincs? Jó, mindegy. Tehát akkor ez egy 7-es, meg egy 5-ös. Tehát alapvetően látok itt két grafikont. Az egyik az az első befektetői, a másik meg, hát milyen találó, a második befektetői. Az első befektető lényegében éves hozama, mondjuk induljunk ki abból, hogy 8%, tehát legyen az éves hozam egy 8%. Hogyha valakit érdekel, hogy miért, a pénzügy.sk-en publikáltam egy blogot, tudományos cikkekkel lehivatkozva, hogy alapvetően a hozam, amit hosszú távon átlagban el tudunk érni, az egy 8%, és ez ilyen 150 évnyi adatból. Tehát abban benne van az első-második világháború, benne vannak a hatalmas világjárványok, stb. Szóval átlagban ilyen 8%, meg a kommunista államosítás minden. Nagyjából 8%-ot el tudunk érni. Oké. Piacon mik a legalacsonyabb költségek? Senki nem dolgozik ingyen. Tehát valamiből meg kell élnie valakinek. Oké. Amire oda kell figyelnetek, az az úgynevezett kezelési költség, Spravcovsky poplatok, nem tudom, hallottatok-e már erről. Egy ember igen, nyilván. Néhányan igen. Na, alapvetően a piacnak a legalja az ilyen 1%. Ez se olcsó, de senki nem adja ennél olcsóbban, úgyhogy valószínűleg nem is lesz olcsóbb. Viszont a leggyakrabban értékesített termékek Szlovákiában, a leggyakrabban kínált fondok Szlovákiában ennek a 2,5-3-szorosával dolgoznak. Tudjátok, hogy mennyi a különbség? Mondjuk 1 vagy 2%-nyi, tehát nem 20%-ról beszélünk, nem 30-ról, nem 10-ről, 1 és 2% között, vagy mondjuk 2 és 3 között, azt itt láthatjátok. 56 ezer euró, hogyha jól látom, 30 év alatt. És itt csak lényegében annyit csináltatok, hogy átnyomtatok nem B-t, és akik előbb bólogattak, vagy tették fel a kezüket, hogy kínálnak nekik befektetés, vagy ilyen megoldásokat a bankokban, most azt tegye fel a kezét, akinek ezt elmondták, mikor meg akarták kötni vele a szerződést. Igen, általában ennyi kezet szoktam látni mindig. Úgyhogy alapvetően ez is egy olyan probléma. Ja, arról nem beszélve, hogy a másodikban egyébként még adózontok is kell, szóval az nem 76 lesz, hanem valószínűleg 65. Szóval ilyen simán a felét lemarkolják. Oké. Kapok 20 eurós zseppénzt. Még ráérek félretenni. Hát mondjuk 20 euróból tényleg nehéz. De hogyha mondjuk megkapjátok az első fizetéseiteket, és kimentek a bankba, vagy kimentek, de hogy a bankba, Jézusom, én is hallucinálok, kimentek a munkaerőpiacra, és elkezdtek dolgozni, akkor alapvetően azt ajánlom nektek, hogy tök mindegy, hogy mekkora összeggel, de kezdjétek el félretenni. És először mindig magatoknak. Ez általában, amikor utánam jönnek, akkor az úgy szok kinézni, hogy figyelj, Ádám, keresek egy X összeget, ebből Y-on elmegy, mennyit teszel félre? És akkor, ami megmarad. És mennyi marad meg? Semennyi. Úgyhogy alapvetően az első dolog, amit meg kell tanulnatok, és ez tök mindegy, hogy hová. Tehát lehet a párna alá, lehet egy befőttes üvegbe, lehet egy spórolószemre, tök mindegy. Hogyha kerestek 1000 eurót, akkor 900-at kerestek. Jó? Tehát abból egy 100-ast mindig félre kell tenni. Most ez csak egy példa volt, tehát nagyjából ilyen 10-20%-ot érdemes. Miért? Még az is, hogyha nem kamatozik, legalább a szokás megvan, és a legnehezebb egyébként ezt a szokást kialakítani, mert így nagyjából, hát most már így 3 számjegyű az az ügyfélkör, akivel én dolgozom, vagy akinek tanácsot adok. És az akadémiai tanulmányok és a felmérések is pont ugyanezt mutatják, ami az én tapasztalatom, hogy ha valaki már félre tud tenni, onnantól kezdve, hogyha egyszer megmutatják neki, hogy hova, akkor onnantól kezdve ott szinte a siker az már kódolt. De legnehezebb ráelépni az útra, legnehezebb elindulni azon, hogy tényleg tegyünk is félre valamit. Na és miért ne azután, hogy majd valakinek meg lesz a ház, meg lesz a kocsi, meg lesznek ezek a dolgok. Alapvetően azért, amit most fogok mutatni. Vegyük Józsefet. Nem a Bibliait, de egy random Jóskát. Van itt József, és ő eldönti, hogy ő spórolni akar, befektetni. Mert ugye olvasta azokat a történeteket, és tudja, hogy nem ássuk el, hanem hogyha jó sáfárok vagyunk, akkor féltetjük a pénzt, és dolgozik értünk. József Évent azt mondja, hogy oké, havonta 50 euróm van. Tehát minden hónapban azt az 50 eurót azt így félreteszi, vagyis évente mennyit tesz félre? 600-at. Ez eddig követhető, ugye? No. Ezt megcsinálja 10 évig, és utána pedig egy centet nem tesz félre. Nem csinál semmit azzal a pénzzel. Csak hagyja ülni, és akkor ilyenkor elkezd dolgozni a kamatos kamat. A végére van 73 ezer eurója. Nem rossz, úgyhogy berakott mondjuk mennyit 10x6, 6 ezer eurót. Az kifejezetten jó összeg. Jön János, és azt mondja, hogy 10 évig nem spórolok. Tehát nekem én élni akarok, kell az autó, kell a kocsi, kell a ház, kellenek ezek a dolgok, majd utána oldjuk. Oké, lehet így csinálni. Semmi probléma, csak tudni kell, hogy jön János, szintén félreteszi az 50 eurót, de 35 évig avonta, és még így is kevesebb pénze van, mint Józsefnek a végén. Úgyhogy alapvetően ez a kulcsa annak, hogy amint tényleg elkezdtek dolgozni, lesz valami rendszeres bevételetek, igen, ahogy a Matyi mutatja, egy szép exponenciális függvény, hogy így indul, aztán így szépen felrepül. Lesz akármilyen bevételetek, kezdjétek el félretenni, kezdjétek el spórolni hosszú távon. Oké. Gyorsan szeretnék beszélni a nyugdíjrendszerről, mert ahogy nézem, repül az időnk. Ugye, hogyha jól tudom, akkor nagyjából negyedik félig, így nagyjából. De valaki megy röpizni is, meg portolni, meg valami, úgyhogy valamivel picivel korábban befejezzük. Nyugdíj. Ez még szintén a megtakarítás és befektetés alá tartozik, és azt mondom nektek, hogy ezt kell a legelőször oldanatok, még csak nem is a megtakarítás, ezt oldjátok a legelőször, amint kiléptek a munkaerőpiacra fiatalon. De miért? Ezt előbb elmondtam, és akkor láttam a szomorú arcokat, hogy még van 46 évem odáig. Alapvetően azért, mert van egy, Szlovákiában van egy tendencia. Rengeteg tendencia van, de most maradjunk a nyugdíjaknál. Hogyha te bruttóban keresel 1000 eurót, vagyis 1000 euró, de abban mondjuk kapsz 850-et a számlára, maradjunk annyiban, bruttóban kerestél, keresel 1000 eurót, egyszerű példa, akkor nyugdíjra 2009-ben kaptál volna 500-at, vagyis a felét, most már csak ilyen 410-420 eurót. Tehát lényegében ugyanannyit dolgozol, ugyanannyit vezetsz el, ugyanannyi a pénz, sokkal kevesebbet kapsz érte vissza. Ez egyszerű demográfiai dolog, tehát sokkal kevesebb gyerek születik, és sokkal több az idős. Az első dolog a szomorú, a másik dolog az üdvözlendő, mert hát tovább élünk egészségügyének, stb. De attól még ez egy egyszerű gazdaság matematikai realitás, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer nem fenntartható. Úgyhogy Szlovákiában is gondoltak erre, és hát nem feltaláltak valamit, de átvették, ami működött, és igazából a rendszer jelenleg rendkívül jól van beállítva. Tehát a külföldi rendszerekhez képest, szerintem Szlovákiában van az egyik, ez szubjektív vélemény, de Szlovákiában nagyon-nagyon jó nyugdíjrendszer van. Hogyha ezt az SP-t nem nézzük, és ez nem az az énekes, akit már valószínűleg nem ismertek, mert az az én korosztályom volt, hanem a szociálnápa ösztönje, vagyis a szociális biztosító. A második az úgynevezett DSS, vagyis Doplinková Spravstovská Spoločnosť, és a harmadik pedig a DDS, Doplinková Dohodková Spoločnosť. Most, hogy ezt a hármat elmondtam, senki nem emlékszik az egyikre se valószínűleg, de igazából nem is lényeges, azt kell megértenetek, hogy hogyan működik. Arra már szerintem sokkal gyakrabban fogtok, vagy sokkal egyszerűbben fogtok emlékezni, hogy első pillér, második pillér és harmadik pillér. Ha kerestek 1000 eurót, akkor ez úgy néz ki, hogy nektek most már a második pillér is kötelező. Van ott egy apró kaveát, amire mindjárt rátérünk. Kerestek, mint amilyen 1000 eurót, akkor abból az állam lemarkol 180-at. Ebből 140-et odaad valami véletlenszerű nyugdíjasnak Szlovákiában. Nem tudjátok befolyásolni, hogy ki az, lényegében az egyik zsebetekből kiveszi az állam, és a másik zsebébe valakinek berakja. $1 millió kérdés, hogyha így működik ez az első pillér, akkor mondjuk benne vagytok 35-40 évet. 40 év után mennyi pénzetek van itt összespórolva? Ez egy nagyon-nagyon egyszerű szám. Papíron, igen. Géza, köszönöm szépen. Big fat zero. Nulla. Nem, papíron se. Teljes mértékben nulla. Tehát ez a pénz bemegy és kimegy. Viszont, ami a szerencse, hogy 4%, tehát 40 euró, az az úgynevezett második pillérre megy, ez már a ti számlátok. Mindjárt rátérek, hogy biztos a tiétek-e. Ez a második pillérbe megy, És ez azt jelenti, hogy lényegében ugyanolyan elven kamatozik, mint... Most jó sokat fogok visszaklikkelni. De lényegében ugyanolyan elven kamatozik, mint... Tényleg jó sokat fogok visszaklikkelni. Ugyanolyan elven kamatozik, mint ezek. Tehát van egy magánbefektetési számlátok, amihez ugye nyugdíjig nem férhettek hozzá, és akkor itt jön a zárójel, hogy de az állam lehet, hogy ezt megkönnyíti azzal, hogy jövőre elveszi, zárójel bezárva. De alapvetően ez ugyanígy néz ki, és ez a lényegben a neveteken van. Ez örökölhető, stb. 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 De ilyeneket inkább ne is mondjunk. Úgyhogy ez azért jó, ezt mindenképp ki kell használni. Na és nektek már ez kötelező, de ez úgy kötelező, hogy van választásatok. Ha beálltok majd munkába, akkor fog jönni egy szép nagy papír a szociális biztosítótól. Ezt jegyezzétek meg. Fog jönni egy papír a szociális biztosítótól, amikor beálltok munkába, és azt mondja majd nektek, hogy itt van 5 cég. Eldönthetitek, hogy melyikbe szeretnétek belépni, melyikben szeretnétek második pillért nyitni. Pont olyan, mint a bank. Tehát nem Sporitjel, nem van ott VUB, meg izé, hanem van ott Kooperatív, Allianz, stb. 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 És akkor válasszátok ki. Mi alapján választatok? Csak a név van ott. Hát akkor a többség nem is választ. Ha nem választotok, akkor fél év után beraknak titeket ABC sorrendben valamelyikbe. Azt mondhatjátok, hogy jó. És nem kell semmit csinálnotok vele. Oké, de figyeljetek. Itt vannak a második pillér nyugdíj alapjai. Egy jó nagy számot tettem oda, nem is olyan jó nagy számot, 1500 eurós bruttó keresetről van szó. Az egy nagyjából egy kezdő orvosi fizetés. Hogyha titeket az A-ba raknak, mert nem csináltatok semmit, akkor havonta plusz 1700 euróval kerestek többet. Tehát több, mint a fizetésetek. A kamatos kamat miatt. De hogyha a D-be, akkor csak 865-tel. Tehát lényegében a fele, és ez is olyan, hogy A vagy B, melyiket választod. Úgyhogy alapvetően ezért érdemes nektek is aktívan oldani ezt a dolgot, utána nézni, hogyha kell segítséget kérni, stb. Stb. És ezért mondtam, hogy a pénzügyi bölcsesség a fontos, nem pedig az, hogy mennyit keresünk, mert szintén átlagbérről van szó még itt is. És van egy úgynevezett harmadik pillér, ez pedig azt jelenti, hogy lényegében ide a munkáltatót hozzájárulhat. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy megértsétek a működést. Te azt mondod, hogy beteszel ide 20 eurót, akkor a munkaadód, ahol dolgozol, azt mondja, hogy ő is betesz még 20 eurót hozzátéve a fizetésedhez, tehát még a fizetéseden felül. Most egyszerűsítek, de lényegében olyan, mintha kapnál ingyen 20 eurót, hogyha ilyeneket kínálnak, akkor általában nem, akkor ezt mindig megéri megnyitni, hogyha ilyet nem kínálnak, akkor meg soha, mert ugyanúgy az a probléma, hogy drágák ezek a fondok, évente nagyjából ilyen 2%, plusz még adózol belőle, és csak nyugdíjban veheted ki, bizonyos feltételeken kívül, stb. Stb. Ha ilyennel találkoztok majd, akkor azt majd csináljátok meg. És akkor eltérünk a hitelekre, a legjobb szolgára, meg a legrosszabb úrra. Van-e bármilyen tapasztalatotok a hitelekkel? Van-e valakinek, na jó, ez hülye kérdés, tehát ilyet nyilván nem mondja senki, de van-e valakinek tapasztalata mondjuk hitelkártyával? Tehát így használtatok-e már? És mi Géza, megmentőm, neked mindennel van, ennek örülök. Úgyhogy alapvetően, tehát például az lehet egy nagyon jó úr. Tehát vannak olyan hitelkártyák a piacon, ami neked fizet azért, hogy te fizetsz. Tehát például kiváltottam egy bizonyos hitelkártyát, és akkor azon megy keresztül az egész család számlája meg minden, és akkor havonta visszakapunk egy ilyen 10-15-20 eurót, ami nem tűnik soknak, de abban már befizetem az internet számlát. Például. És csak azt csinálom, hogy arról csinálom az utalásokat. Ez például jól lehet. Viszont, hogyha nem fizeted vissza, akkor meg kapsz rá olyan kamatot, hogy lényegében pupukának fognak csúfolni két éven belül, mert olyan nagyra nő az a kamathegy. Átlagos 20%, és ami nagyon rossz, hogy ez szintén kamatos kamattal kamatozik. Tehát az 20% évente a 20%-on. Ne számoljátok inkább ki, hogy mennyi. Nagyjából 3,2 év alatt duplázódik meg az adósság összege. Tehát sokkal gyorsabban, mint a befektetéseteké. No, erre egyébként a Biblia is reflektál. A gazdag uralkodik a szegényeken, de ami a számunkra a lényeg, és aki kölcsönkér, az a hitelező szolgálja. Ez nem minden esetben van így, de elég gyakran így lehet. Mondok még egy példát, szintén tapasztalat. Pozsonyi felső vezető 6000 eurót keres havonta, és csődbe megy. De miért? Vett egy PlayStation-t. Nevettek, de igazából ez volt az első ilyen lépés. Gasztroszektorban dolgozott a hát, srác, úr, csáva, ismerős. És nagyon jól ment nekik. Tényleg, tehát így arattak. Úgyhogy azt mondta, hogy hát vehetek egy PlayStation-t már, hogy szórakozzak rajta meg minden, és akkor megvette hitelre. És ugye rájött, hogy hát igazából neki, hogyha van stabil 6000 eurós bevétele, akkor utána a bankok itt dobálják a kölcsönt. Tehát így nem kell kérni, nem is érdemes, hogy mire, nem is érdekel, hogy mire, csak hogy utána vágják. Úgyhogy akkor utána jött a leasingelt autó. Természetesen olyan autó, amire a leasingre az nagyjából 1000 euró volt, vagy 1002, mellé még a biztosítások. Jött egy bazinat lakás, stb. És aztán jött egy Covid. Hoppá! Ugye figyeltétek, hogy mondtam, hogy a gasztróban dolgozik. Na, jött egy Covid, mennyi marad meg a 6000 euróból? Az állami segély 600. A hiteltörlesztő viszont mindig megmarad. És az volt nagyjából ilyen 3000 körül. Az lett a vége, hogy az autót ugye el kellett adni, helyette vettek egy nagyjából 20 éves tragacsot. A háromszobás belvárosi lakásból egy szobásba költöztek három gyerekkel. Egy szobásba. Három gyerekkel. Tehát anya, apa, meg a 10 éves gyerekek egy szobában. És igazából, mivel csődbe ment, ezért 5 évig nem is kaphatott hitelt. Egyáltalán semmire. Tehát az egyszerűen olyan negatív. Tehát az olyan, mintha legyen a Bibliában is benne van, hogy 7 év után el kell engedni az adósságot, mert ez szinte pont ugyanolyan áll. Tehát 5 évig esély nincsen, hogy kölcsönt intéz. Ha csak nem ilyen shady módokon oldod, de arról most nem fogok beszélni. Viszont vannak jó hitelek is. Tehát például ki az, aki szeretne közületek majd a jövőben esetleg vállalkozni, vagy valami hasonló? Oké, néhányan vannak, 3-4 ember. Például, hogyha nem tudom, mivel akartok vállalkozni, esetleg informatikával, nekem a kedvenc példám mindig a kavics. Tehát ellapátolhatottál kavicsot a felvevőnek, tehát annak, aki megveszi tőled, tehát hordod lapáton is, csak az nagyon sokáig fog tartani, és mire kitermeled azt a teherautónak a pénzét, addigra lényegben a másik megunja, és elkezd valakivel dolgozni, akinek van teherautója. De neked nincs teherautód, akkor mit csinálsz? Tehát mondom, lapátolhatsz, vagy felvehetsz hitelt, felveszel hitelt arra a teherautóra, azzal viszed a kavicsot, és akkor így neked lényegében az a hitel, az a teherautó önmagát lefizeti mondjuk 2-3 év alatt, mert elmel annyi hasznot. Ez egy jó hitel. Jó hitel lehet még az is, hogyha valaki mondjuk esetleg külföldön akar tanulni, vagy hát nem sokára már belföldön is, igen, tehát rossz a helyzet. Mondom ezt úgy, hogy ugye egyetemen tanítok, úgyhogy nagyjából ilyen belső belátásom is van ezekre a dolgokra. Úgyhogy például ilyeneket, tehát befektethetünk a saját oktatásunkba, stb. Olyan eszközöket veszünk, amelyeknek az értéke növekszik, láttatok azokat a fondokat előbb, de mondom, odafigyelve az illetékekre, vagy vesztek mondjuk saját ingatlant. Például annak is az értéke növekszik, mert mindjárt rátérek, hogy ez miért nem annyira fekete-fehér. Na és van a rossz hitel, kedvencem, dolgoztam 4 év 9 hónapot Dell-nél, ismerős ez a cég, tehát én informatikus cloud services, ott voltam data analyst még az egyetem alatt. És akkor ott így nyár után már konzisztens volt az a szöveg, hogy akkor oké, hogy így hol voltál nyaralni, Bali, mit tudom én, stb. Azt felejtették el, hogy én látom mindenkinek a fizetését. Tehát így, amikor így mesélték, hogy így hol voltak, mennyiből voltak, stb. Akkor én nekem így jártam matek a fejemben, hogy oké, de tehát az a kéthetes nyaralás, ez neked nagyjából a fél évi fizetésed, hogy engedted meg magadnak. Na, nyilván nem tettem fel ezt a kérdést. Igazából a választ megkaptam, mert 3 hónap múlva mindenki arra panaszkodott, hogy nem bírom fizetni a törlesztőt. Úgyhogy alapvetően hitelben nem megyünk nyaralni. Please, don't do it. Aztán olyan dolgok, amiknek értékét veszti, tehát megint az autó. Tehát lehet venni, meg kell, mert elvisz A-ból B-be, de arra, hogy elvigyen A-ból B-be, nem biztos, hogy kell rá egy hatalmas leasing. Hogyha leasingre veszünk autót, akkor valószínűleg két oka lehet, az egyik az, hogy leírjuk céges költségként, ez sem mindig jól működik, a másik pedig az, hogy olyan autót akarunk venni, amit abban a pillanatban nem tudunk megengedni magunknak, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, vagy pedig, hát igazából na, ezek például a tipikus példák a rossz hitelre, vagy a rossz hitel még az is, amikor veszek fel hitelt, és akkor bitcoint akarok belőle venni, please don't. Ja, nekem, most ezt el kell mondanom, de nekem volt egy ismerősöm. Kliens. Én ugye általában a kliensekkel mindig teljesen transzparensen dolgozok együtt. Tehát tudom, hogy mennyi pénzük van, tudom, hogy hol van, milyen formában, stb. Nagy általánosságban. És akkor egyszer jön utána az egyik, hogy figyelj, van egy kis gond. Elmondom, hogy így, mi? Trumpot megválasztották elnöknek. Oké, de hát ez így miért probléma, hogy hát nem politizálunk, tehát nem azért, mint úgy értem, nem politizálunk, tehát nem azért jársz hozzám, hogy én most így politológiai elemzéseket csináljak, hogy neked ez így miért probléma jelenleg. Hát mert hogy ugye volt az a, tehát kiadott egy kriptót, és akkor én felvettem egy hitelt, ami arra fogadott, hogy ez így lefelé fog menni. Annom, így kilőtt. És akkor így, ezt így el szoktam mondani, tehát ez nem régen volt, mert ugye hát nem régen választották meg Trumpot, de ez... Mikor? Nem tudom, nagyjából fél év...
Ez az, amit mondasz, az emelkedés.
Igen, nagyjából olyan környékén. És így azóta el szoktam mondani ezt az esettanulmányt, hogy bukjál 40 ezer eurót másfél óra alatt. Jó? Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon óvatosan. Tényleg. Ismerek olyanokat, akik nagyon-nagyon meggazdagodtak kriptóból, minden egy ilyenre jut legalább 15 másik, aki jobb esetben csak az összes pénzét vesztette el. No, de általában ez azért nem mindenkit érint. Tehát ezt általában a férfiak szokják csinálni, amúgy itt ez bevallom őszintén, tehát a hölgyek általában nem, de a férfiak igen, hogy fú, nézd, ahogy megy a izé, grafikon, izé, most meggazdagszok, stb. Don't. Viszont ami mindenkit érint, az általában akár mondjuk egy MacBook, de lehet akár egy telefonos pausál is. Most mondok egy példát, itt van nekem ez a telefonom. És nekem ez úgy lett, hogy az Orange írt egy e-mailt, hogy akció. 24 hónapos lekötésre lesz a telefont, megkapja, azt hiszem, ilyen 329 euróért. Nagyjából így volt. És akkor én kiszámoltam, hogy 24 hónapos lekötésre, ilyen, hogyha pausál árat nem számoljuk, akkor 24 hónap alatt nagyjából ilyen 550 eurót kifizettem volna a telefonra. Megnéztem a Samsung oldalát, nagyjából ült. De, hogyha valaki ért csak minimálisan a technikai kütyükhez, az tudja, hogy ha valaki egyszer megveszi, akkor lehet, hogy annak az embernek nem tetszik. És két héten belül beadja. Vagy el akarja adni. Azt a telefont, amit az Orange küldött egy izét, hogy 550 euróért meg lehet venni, nagyjából egy hetesen használtam, vettem meg 280-ért. Úgyhogy ezek például olyan dolgok, amik azt okozzák, hogy sokkal többet fizetsz azért, amit egyébként sokkal olcsóbban is megkaphatnál, és azért a MacBookot hoztam példának, mert ez kifejezetten érdekes példa. Meg akarod venni rögtön, 1500 eurót ki kell érte fizetni. Necces. Azért nem mindenki tud ezt így előteremteni a kalapból, de hát 44 euró havonta a gyerekek, hát semmi. 60 hónapig. Semmi, tehát így apró. Tehát annyit, mit tudom én, Call of Duty-zok, vagy League of Legends, nem tudom. Tehát mindenkinek a hobbija. Veszek belőle magyarót, nem tudom. Csak hogy a MacBook az egy úgynevezett depreciating asset, amit, hogyha megöltök, se fogok magyarra fordítani, mert rettentő, tehát a hivatalos fordítása rettentő rossz. A lényeg az, hogy értékét veszti. Az a MacBook, amit megveszel, 5 év múlva már csak egy 5 éves MacBook lesz, vagy 60 hónap múlva, ami egyébként pont 5 év. Szóval 5 év múlva már csak egy 5 éves MacBook lesz, és fog érni 800 eurót. Tehát egyből buktál 600 eurót a vásárláson. De hogyha a hitelre vetted meg, mert olyan olcsó volt, akkor te 2700 eurót fizettél ki érte. És egyébként megdöbbent, hogy amikor a közgázon tartom ezt az előadást, még ők se számolnak utána. És akkor így igazából mit várhatunk egy átlag embertől, akinek sajnos ezeket a dolgokat nem mondják meg, nem tanítják meg, csak azt látja, hogy alapvetően milyen olcsó havonta simán belefér. És akkor így jutunk el olyan problémákhoz, hogy veszek egy PlayStation-t és két éven belül az utcán kötök ki. Sajnos. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek oda. Utána jó hitel, általánosságban elmondható, hogy saját ingatlant akartok venni, akkor az jó hitel, de akkor jó hitel, hogyha legalább azon a helyen akartok maradni nagyjából egy ilyen 10 évig. Nagyon gyakori az, hogy valaki ugye elkezd dolgozni, tehát végigszívja az egyetemet, közgázt, informatikát, orvosit, tök mindegy. Végigszívja az egyetemet, és akkor most már élvezni akarom az életemet. Természetesen, nyugod van hozzá, csak hogy. Ha belegondolsz, akkor az életet nem úgy élvezzük, hogy egyből veszek fel 200 ezer eurós kölcsönt lakásra, 30 ezer eurót autóra, meg még 5 ezerből veszek egy ilyen fancy iPhone-t, meg MacBook-ot. És ez egyébként rendkívül gyakori. Kisévünk az egyetemről, megvan a 3-6 havi fizetés, mert ugye annyi kell a bankoknak, hogy hitelt adjanak, és akkor egyből arra akarunk adósodni. És akkor én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy állj, pályakezdő vagy, itt van ez a 200 ezer eurós hitel a nyakadon, még családod sincs, nyilván, hogyha valakinek családja van, az teljesen más a matek, mint minden, még családod sincs. Mi van, hogyha két éven belül kapsz egy olyan jó lehetőséget külföldön, hogy megháromszorozhatod a fizetésedet? Vagy mondjuk informatikus vagy, és akkor kapsz olyan lehetőséget külföldről, hogy ki se kell menned ahhoz, hogy megháromszorozd a fizetésedet. És akkor vehetsz máshol. De el tudod adni azt a 200 ezer eurós lakást? Nem feltétlenül. Úgyhogy alapvetően a lakás hosszú távon szinte mindig megérős befektetés. Szinte. Tehát nem mondhatom azt, hogy teljesen. De rövid távon azért mindenképpen megéri elgondolkodni róla, hogy nem éri meg jobban bérelni. Erre mindig figyeljetek oda. Hosszú távon egyébként nagyon nehéz mellélőni egy lakással, de lehet, kérdezzetek meg bárkit, aki Pozsonyban 2008-ban vett lakást, Megkérdezitek tőle 2019-ben, még mindig átkozza azt a napot. Pedig ez 11 év volt. 11 évvel később még mindig kevesebbet ért papíron is a lakás, mint amennyire vette. És az a 12 év alatt volt egy infláció. Tehát a tejének a harmadát vehette, csak meg nem a felét. Úgyhogy ezzel óvatosan. Na, de, és amit sokan nem tudnak, hogy utána jönnek, és akkor oké, kell a lakás. Oké, van pénzed? Nincs. Akkor hogyan? A bankok nagyjából, tehát vannak megint kivételek, de nagyjából ilyen 100 ezer euróig szoknak hitelt adni, vagyis nagyjából az ingatlan értékének 80%-áig szoknak hitelt adni, hogy egyszerűsítsek, 80 ezer eurót meghitelez, de neked a különbözetet, tehát ezt a kék téglalapot, azt a 20 ezer eurót félre kell tenned saját magadnak, össze kell spórolni, vagy ki lehet pótítani hitelből, de ahhoz megint fizetés kell, és megint egy csomó ráfizetés, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy erre azért kezdjen el félretenni, 3-5 év alatt össze lehet gyűjteni egyébként, meg egy átlagfizetésből is. Amit viszont mindenképpen használjátok ki, hogyha lakásvásárlásra adjátok a fejeteket, 30 éves korotokig, évente 1200 eurós visszatérítést kaphattok a kamatból. És viszont akkor, hogyha a bevételtek maximum az átlagbér 1,6-szorosa. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk felvesztek egy 100 ezer eurós hitelt, arra fizetitek a törlesztőt, mondjuk hasonlóra jöttök 400 eurót, most egyszerűsítek, abból 200 euró megy csak az ingatlan törlesztőre, 200 euró pedig a kamat. Na most, azt ugye beszólt a 12-vel, 2400, ennek a felét visszaadja neked az állam az adódból. Ezt csak akkor használjátok ki, hogyha tényleg akartok lakást, mert nekem van olyan ismerősöm, aki felvett egy hitelt csak azért, hogy ne kelljen adót fizetnie, és most kamatot fizet helyette. Tehát így mennyi logikát látok ebben? Semmi. Úgyhogy csak akkor használjátok ki, hogyha tényleg szükségetek van lakásra. És akkor a végére még így az utolsó öt... Brutto. Tehát 1500, tehát azt szoroz be 1,6-tal. Tehát az nagyjából talán 2300-2400 euró.
2400.
Nagyjából annyi. Szóval a kockázatkezelés, tehát akkor rátérünk a biztosításokra. Ez az, amikről senki nem szeret beszélni, és ez egy kicsit morbidabb téma lesz, jó? Tehát, vagy nem morbidabb, inkább komorabb. Mert eddig azt néztük, hogy hogyan, lényegében eddig felépítettünk egy rendszert arra, hogy hogyan keressünk pénzt. Most viszont kell beszélnünk olyan dolgokról, amik reméljük, hogy senkivel nem fognak megtörténni, de megtörténhetnek. És egyébként erre már a Biblia is utal. Ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő háza népéről nem gondoskodik, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Fontos, hogy ezt Pál apostol nyilván nem arra írta, hogy akkor most mindenki kössön életbiztosítást. De alapvetően a principum ugyanez. Mert nagyon sokan általában életbiztosítást miért kötnek? Mert ismerem a szomszéd Mari nénit a kooperatívából, kellett neki a tervszám, szépen mosogott, és akkor aláírtam valami papírt. Sajnos ez nagyon gyakran így működött, meg is látszik egyébként a mai biztosítás állományon, 10-ből 9 szerződés, ami a kezemben van, az megszűnik. És én sem jó szívvel csinálom ezt, mert van, amikor az emberek ezt 15-20-25 évig fizették, és már előfordult az, hogy például valakinek be volt biztosítva rák, rákos lett, és nem fizettek, mert volt egy apró betű. És ezek valahol mindig emberi tragédiák. És igazából számomra a legnagyobb inspiráció nem csak erre a témára, de alapvetően úgy általánosságban a Bibliában az József története, az egész, de annak is konkrétan az a része, amikor ugye leírja, hogy ugye József, amikor volt a 7-ből esztendő, akkor szépen összespórolt mindent, begyűjtötte a javakat, félretette, és utána pedig megvett mindenkit rabszolgának. Na jó, ez a második rész annyira nem tetszik, de igazából az első az nagyon fontos. Nyilván, hogyha a bőesztendőkben nem spórolunk, akkor viszont az a milyen esztendő? Tehát szűk esztendő letolt gatyával érinthet minket, lásd gasztrós példa. Tehát ezek emberi történetek, ezek nem olyan, hogy valaki kitalálja, nem egy papírra, nem egy tudományos értekezésben van leírva, hanem ezek olyan sorsok, amiket valaki átél. És nekem ezzel az előadással egyrészt az a célom, hogy elosztassam azt a tévhitet, hogy a Biblia alapvetően rossz, rámutassak arra, hogy a Prosperity Gospel az alapvetően egy tévutas értelmezése az egésznek, harmadsorban pedig, hogy olyan gyakorlati tanácsokat adjak nektek, hogy ne kerüljetek ilyen helyzetbe, hanem hogy sokkal jobb. Na, és akkor, hogyan tegyünk lényegében, tehát a biztosítás, amire én mindig úgy szoktam gondolni, hogy ez nem egyfajta, tehát ez egy olyan dolog, amit fizes, és utána imádkozz, hogy semmit nem lesz belőle vissza. Tehát mert alapvetően, hogyha jól van beállítva egy biztosítás, akkor az úgy néz ki, hogy be van biztosítva mondjuk halálesetre, kritikus betegségekre, rokkantságra és maradandó sérülésekre. Ezekben most részletesen nem fogunk belemenni az idő hiánya miatt, de hogyha ezek valamelyike hiányzik egy biztonság, menjetek haza, nézzétek át a sajátotokat, általában a szüleitek is fizetnek valamit. Nézzétek át, haláleset, kritikus betegségek, rokkantság, maradandó sérülések, hogyha valamelyik nincs benne, akkor a tettó nincs jól beállítva. És tudom, hogy az ember 18 évesen legyőzhetetlennek hiszi magát, én 29 vagyok, és még nem, de nem sokára, és még néha nekem is van ilyen érzésem. Viszont én eddig 2 halálesetet kellett oldanom, és mind a 2 jóval fiatalabb volt, mint én. És a második szituációban már, vagyis, bocsánat, egyet én oldottam, a második pedig kollégával együtt. A másik szituációban az úgy nézett ki, hogy ott volt egy 100 000 eurós hitel is, de ami még szörnyűbb az az, hogy egy 3 hónapos csecsemő. 3 hetes csecsemő, bocsánat. Úgyhogy ezek a dolgok tényleg nagyon ritkán történnek meg. Tehát statisztikailag, és ezt teljesen őszintén mondom nektek, statisztikailag, hogyha biztosítást fogtok fizetni, az mindenképp ráfizetős lesz. De hogyha egyszer valakinek, ne adj Isten, bejut az a Joker, és 100-ból 2 embernek, 3-nak, 4-nek, 5-nek, hogyha férfiak vagytok, akkor többnek, sorry, de ez igaz. Nem, tehát egyébként ez tehát statisztikai valóság. No, értitek? Tehát ugye vannak azok a videók, hogy miért halnak meg a férfiak korábban, mikor így puszta, tehát így letolgatjával kergeti a medvét, meg ilyenek, tehát na ezért. Sajnos ők hamarabb találkoznak ilyennel, de egyébként mondom, tehát fizetitek, számoljatok azzal, hogy ez ráfizetéses lesz, kidobott pénz, ne lássatok belőle semmit, de hogyha ne egy isten történik veletek valami, akkor azzal nem magatokat fedezitek, hanem azokat az embereket, akik fontosak a számotokra. Mert nyilván segít a család is, de nem tudom, tudjátok-e például, hogy mekkora a rokkant nyugdíj. 300 euró körül van, éljetek meg belőle, de hogyha mellette be vagytok biztosítva mondjuk 100 000 euróra, akkor az a pénz már nektek ki tud termelni olyan mértékű tőkét, hogy lényegében csak abból a pénzből, amit félre raktok, meg tudtok élni. Úgyhogy nem kell hozzányúlnotok ahhoz a 100 000 euróhoz. Ja, és ezek illusztratív példák, tehát nyilván mindenkinek egyénre kell szabni ezt az egészet. És ide van írva, hogy 24 évesen ez a fajta fedezet kerül nagyjából 40 euróba havonta. 34 évesen már 80 euróba a duplája. Én akkor mindenki meghökkem, hogy oké, okay. Hogyha utána számoltak, egyébként pont ugyanannyit fizettek a biztosítási idő végéig, mert általában nyugdíjig szoknak bebiztosítva lenni az emberek. Tehát igaz, hogy 10 év, a 40 euróval olcsóbb, de 10 évvel kevesebbet fizetsz, ami viszont egy faktor, az az, hogy 10 év alatt az egészségügyi állapot romolhat. És a biztosítók, amit egyébként szörnyen szomorú, de gyakran tapasztalom, hogy van egy egészségügyi kérdőív, amit ki kell tölteni mindenkinek, hogyha belép a biztosításba. Ezt legtöbbször megint csak a bankosokra fogok izélni, de nagyon gyakran nem töltik ki. És utána ezért van az, hogy a biztosító nem fizet. A biztosító mindig fizet, hogyha a feltételeknek megfelelően van valaki bebiztosítva. És ennek a része az is, hogy egy egészségügyi elemzést csinálnak rólad, és mit tudom én, tehát hogyha neked például tönkrement a bal térded, akkor lehet, hogy arra már soha nem kapsz, a vílukát kapsz, itt szépen magyarul mondják, tehát az, arra soha nem kapsz kifizetést. Na, tehát hogy foglaljuk össze. Alapvetően az elején az előadásnak, amiről ugye többen hiányoztatok, de nagyon röviden összefoglalva elbeszéltük azt, hogy a Biblia alapvetően teljes mértékben semleges eszközként tekint a pénzre, vagyonra, vagyis magára a pénzre, vagy pedig Isten áldásaként az ószövetségi hagyományból levezetve. Viszont az a viszony, ahogy mi állunk hozzá, az eredményezheti azt, hogy ennek a vagyonnak nagyon káros következményei lesznek, akár mondjuk a családunkra, akár mondjuk saját magunkra, akár mondjuk az erkölcsi lelki életünkre nézve. Ez a bibliai rész. Utána beszéltünk arról, vagy mutattam néhány történetet, idézetet, amikkel rávezettelek titeket néhány praktikus ismeretre, amik összefoglalva nagyjából azok, hogy kezdjétek el minél hamarabb félretenni, akármilyen formában, de kezdjétek el minél hamarabb félretenni. Figyeljetek oda, hogy mennyit fizettek azokért a befektetésekért, milyen nagyok az illetékek. Ne ugorjatok be a könnyen jövő pénznek, magyarul a hiteleknek. Tehát ne most akar megvenni ezt a plazma tévét, hogy nincs el pénzed. Vagy másrészt, ne hagyd magad letoltgatjával ott ülni, mindig legyen rezervált, hogy ne kelljen felvenned azt a fogyasztói hitelt drága kamatra, vagy mondjuk a hitelkártyát, ugye, ami 3,2 év alatt duplázódik. És végső soron pedig láttuk, hogy ezek az ezer éves, vagy több ezer éves principumok nagyon jól átültethetők, akár még a mai napba is. Úgyhogy ha egy üzenetet mondjuk én bibliai formában szeretném, hogy elvigyetek, akkor legyetek szorgosak és takarékosak, mint a hangyák, kezeljétek úgy ezt a pénzt, mint a Jósefer Jézusi történetből, és készüljetek fel a legrosszabbra, mint ahogy József tette. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! van-e bárkinek kérdése? Akár az elhangzottal kapcsolatban, akár a tanulmánnyal kapcsolatban, akármivel.
Mondjuk ez lesz publikálva?
Tervben van, tehát ez úgy néz ki, hogy október elején fogjuk bemutatni, és akkor utána pedig be akarjuk küldeni egy szakfolyóiratba. Sajnos a közgázosok azok nem fogják elfogadni, mert nincs benne komplex matematikai modell. Úgyhogy mindenképpen valami teológiaiba szeretnénk beküldeni, ahhoz viszont már a Krisztián a szakértő, nem pedig én. Úgyhogy azt meglátjuk, hogy hol lesz. De én mindenképpen szeretném publikálni, meg nem csak publikálni, de elküldeni néhány olyan embernek is, tehát aki úgymond vallástudós, akire úgy felnézek, hogy azért nyilvánítson véleményt róla, mert tehát én tudom, hogy a gazdasági része rendben van, hiszem azt, hogy a teológiai része is rendben van, mert ismerem a srácot, de azért mégiscsak jobb, hogyha valaki külsőleg is véleményezi.
Én szeretném megköszönni neked ezt a szuper előadást, és sok szeretettel egy kis kaptár nézünk.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.